anya poszketje lila koffein anyával.
Lélek Koffein Podcast. Egy korty pozitív energia. Power Krisztinával.
Sziasztok, szeretettel köszöntelek benneteket. A mai epizódban dr. Márki Ádámmal, mindfulness trénerrel beszélgettem. Ádám főállásban dolgozott a mentőknél az orvosi egyetem mellett, majd a diploma után első magyarként tette le az Amerikai Életmód Orvostani Társaság szakvizsgáját. Évek óta a kontextuális viselkedéstudományok legnagyobb nemzetközi szakértőitől, úttörőitől tanul. Főképpen nagy teljesítményű, magas terhetségű vezetőkkel és csapatokkal dolgozik, jellemzően bankárokkal, jogászokkal, stratégiai tanácsadókkal és orvosokkal. Rendszeresen oktat kontextuális viselkedéstudományokat orvosoknak, orvostanhallgatóknak és pszichológusoknak. Nagyon-nagyon izgalmas volt a beszélgetés, remélem nektek is tetszeni fog. Fogadjátok az adást sok szeretettel! A Lélek Koffein adásait támogatta a MAC Cosmetics. www.maccosmetics.hu. Sok szeretettel köszöntöm a Lélek Koffein Podcast hallgatóit, és velem szembe ül dr. Márki Ádám, mindfulness tréner. Bemutathatlak így, Ádám, vagy mégis milyen titulus szeretnél?
Nagyon sokszor így szoktak bemutatni, de hogy szóval, hogy mindfulness tréningeket nem nagyon szoktam tartani. Fontos része a munkámnak a mindfulness, de jó, lehetek mindfulness tréner.
Nagyon-nagyon régen láttalak, vagy figyeltelek, mert én nagyon nagy követőd voltam annó, amikor te behoztad tulajdonképpen Magyarországra ezt a mindfulness dolgot.
Elvörösödök.
ne vörösödjél, mert hogy egyrészt nagyon megtisztelő, hogy elfogadtad a meghívásomat. Nagyon régóta szerettem volna veled egy beszélgetést, csak még én nem értem meg erre a dologra, mint szakmailag, vagy mint hogy is mondjam, nem voltam annyira önazonos, hogy én erről tudjak veled beszélgetni. És azért mertem ezt a mindfulness tréner titulust rád aggatni, mert hogy nagyon sok ilyen előadásod van fönt azért a YouTube-on is, meg egyéb más platformokon. Mesélsz nekem, hogy mégis ki is az a dr. Márki Ádám?
Hát ez egy... eredetileg orvos vagyok, de hogy csak én nagyon bújtatott módon végzek orvosi munkát, mert megelőzéssel foglalkozom, és ez tulajdonképpen annak köszönhető, hogy főállásban dolgoztam mentőápolóként az egyetem mellett, és egyfelől láttam azt, hogy mennyire nem gyógyulnak meg a betegek így a klasszikus egészségügyben, vagy szóval, hogy a klasszikus egészségügy alapvetően arról szól, hogy tüneteket kezel. Tehát, hogyha valakinek magas vérnyomás betegsége van, akkor adunk neki vérnyomás csökkentő gyógyszert, de hogy nem nézzük meg, hogy tulajdonképpen miért magas az ő vérnyomása, vagy hogy milyen életmód tényezők miatt magas az ő vérnyomás, és hogy hogyan lehetne ezt a gyógyszeren kívül is befolyásolni. Picit olyan, mint amikor valaki lázas, és akkor adunk neki egy lázcsillapítót, amitől lemegy a láza, de hogy ettől még a fertőzés, amitől magas volt a láza, az nem szűnik meg. Tehát, hogy alapvetően én ezt egy ilyen nagyon fontos hiányosságnak éltem meg így a képzés alatt. Másrészt megláttam azt, hogy így mentőápolóként minden budapesti kórház minden osztályán jártam. Mm-hmm. Többször. Volt ugye egy éjszaka alatt, de szóval, hogy, sokat láttam, és hogy az volt a szomorú tapasztalat, hogy nem az van, hogy vannak olyan kórházi osztályok, ahol így kiégnek az orvosok, hanem hogy minden kórházi osztályon kiégnek az orvosok. És ezt nem feltétlenül szerettem volna, úgyhogy ez volt a két tényező, ami így az egészségügy oldaláról befolyásolta a döntést, másrészt meg főállásban mentőztem, meg mellette jártam a szívsebészet, mert nagyon sokáig gyerek szívsebésznek készültem, meg mindenféle ezer dolgom volt, és akkor egyszer így eljutottam egy relaxációs saját élményképzésre a SOTÉN, és akkor ez nekem nagyon sokat segített személy szerint, hogy én hogyan tudok így jobban lenni, vagy hogy így jól lenni, és akkor így elkezdtem a Magyar Relaxációs Egyesületnél, vagy a Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesületnél egy módszerspecifikus képzést, és hogy tulajdonképpen én párhuzamosan jártam erre így az egyetem mellett, úgyhogy engem mindenki végzett pszichológus volt, mm-hmm. és nagyon megfertőzött engem ez az egész, meg a kiképzőterapeutám, a Németh Mariettának a szemlélete is nagyon, nagyon átragadt rám, úgyhogy elég egyértelmű volt így az orvosi egyetem vége fele, hogy én ilyen klasszikus orvosként nem nagyon fogok tudni ebben a rendszerben dolgozni. Úgyhogy így jött végül is az, hogy elkezdtem mentális egészséggel foglalkozni, meg mindfulness tréningeket is tartani, igen. Ilyen pszichológiai rugalmasság fejlesztő tréningeket, aminek nagyon fontos része a mindfulness, és aztán így jött ez az életmódorvostan, ami egy ilyen Harvardi kurzus kapcsán, ami igazából egy a tudományos, vagy a bizonyítékon alapuló orvoslásnak egy viszonylag újabb ága Amerikában, és azzal foglalkozik, hogy mik azok a tudományosan bizonyított életmodellek, amiket, hogyha megvalósítunk a saját életünkben, akkor a lehető legtovább élhetünk a lehető legegészségesebben. Szóval, hogy így a fenntartató egészségügyel foglalkozik, és akkor ebből csináltam kint első magyarként egy szakvizsgát. Tehát, hogy alapvetően én azzal foglalkozom, hogy hogyan tudunk egészségesebbek lenni, és hogy ennek igazából így a magatartás változtatós aspektus az, ami engem érdekel, mert hogy ugye nem az van, hogy szóval nem az a probléma, hogy nem tudjuk, hogy mik azok az egészséges szokások, amiket meg kéne valósítanunk, hanem hogy tudjuk, de nem tesszük.
Na igen, és ezért jöttem el hozzád. Mert ha már ugye well-being, illetve hogy a mentális egészségünk karbantartása, Ádám, egy borzasztóan bagatell kérdésem lesz, de hogy mi a titok? Mitől lehetünk jobbak? Vagy mitől lehetünk jobban?
Olyan szempontból, tehát hogy ez egy nagyon jó kérdés, és hogy nagyon nehéz rá egyszerűen válaszolni. Tehát alapvetően akkor szerintem már jobban fogunk tudni lenni, hogyha nem okoljuk magunkat azért, amikor szar.
Uh-huh.
Az a nehézsége szerintem így a 21. századi életünknek, hogy így a social médiából, a reklámokból, úgy általában a társadalmi kontextusból, amiben élünk, csak az életnek az egyik oldala, ami átjön. Tehát hogy azt látjuk, hogy mindenki milyen boldog, mindenki milyen sikeres, mindenkinek milyen tökéletes fotói vannak. Tehát hogy is az agyunk ebből legyárt egy történetet, hogy itt a 21. században az a normális, ha sokat dolgozom, de mégis jól érzem magam, mégis jó anyuka vagyok, mégis jó munkavállaló vagyok, nagyon szép a karácsonyfám, és mellette egészséges sütiket is tolok a gyerekeim elé. Na, szóval, hogy de ezt látjuk. És akkor nyilván, amikor nem ezt éljük meg, mert feszültek vagyunk, idegesek vagyunk, mindenféle bajunk van, nem tudunk úgy teljesíteni otthon, vagy a munkahelyen, vagy egyiken se, rosszul érezzük magunkat, akkor az agyunk elkezd minket okolni azért, hogy hát velünk valami nem normális, hát nézzük meg, hát a leglúzerebb általános iskolás osztálytársunknak is milyen tökéletes a Facebook profilja. És akkor elkezdjük magunkat okolni azért, hogy rosszul érezzük magunkat. És alapvetően ez az, amihez így ügyesebben tudunk esetleg hozzáállni. Én mindig azt szoktam mondani, hogy alapvetően szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy így a teljesség felé törekedjünk, és hogy a teljesség az valahogy, vagy a teljességhez az is hozzátartozik, hogy vannak pozitív érzések, meg vannak negatív érzések. És hogy szóval ugyanúgy, ahogy a belégzés egyébként egy nagyon klassz dolog, de hogyha egyfolytában belégzésben vagyunk, akkor előbb-utóbb megfulladunk, inkább előbb.
Igen.
És hogy muszáj néha kifújni a levegőt ahhoz, hogy be tudjuk szívni, és hogy néha muszáj rosszul éreznünk magunkat ahhoz, hogy jól is tudjuk érezni magunkat. Tehát, hogy önmagában szerintem az már nagyon sokat segít, amikor az ember tudatosítja, hogy most feszült vagyok, oké. Tehát, hogy most van egy olyan gondolatom, ami szerint nem vagyok elég jó szülő, oké. Tehát, hogy ezek csak gondolatok, ezek csak egy érzések, és nyilván itt jön maga a pszichológia, meg a kontextuális viselkedés tudomány, hogy miért van az, hogy összeolvadunk a gondolatainkkal, és hogy ilyen nagy hatással vannak ránk. De alapvetően szerintem az egyszerű kérdésre az egyszerű válasz az, hogy amikor nem büntetjük magunkat, vagy tudatosítjuk azt, hogy azért büntetjük magunkat, mert nem érezzük magunkat tökéletesen, az már tök sokat számít.
Nagyon sokat segítesz most nekem, mert hogy mielőtt elkezdtük a beszélgetést, és ezt most itt a hallgatóknak mondanám, hogy pont említettem neked, hogy én most nem vagyok jól. Tehát, hogy kifejezetten stresszelek, nagyon hosszú munkanapok vannak mögöttem, és mellette nem érzem jól magam a bőrömben, kifejezetten fáradt vagyok, és mint anyaként, mint munkavállalóként most egy picit nehezebb időszakom van. És hogy annyira boldog voltam, hogy jöttem hozzád, mert hogy erről fogunk ugye beszélgetni, hogy elég az, hogyha tudatosítom, és ki tudom mondani, hogy igen, én most nem vagyok jól, fáradt vagyok, stresszes vagyok, kifejezetten vágyom arra, hogy pihenhessek. De Ádám, olyan nehéz pihenni. Annyira nehéz megadni magunknak azt a nyugalmat, és tényleg, hogy nem foglalkozunk effektív semmivel. Van erre valami mód, praktika, eszköz?
Nincs.
illetve, jó, köszi.
Illetve van. Szerintem tehát nagyon fontos az, hogy ha megengedem magamnak ezeket az érzéseket, tehát hogyha elfogadom azt, hogy feszült vagyok, fáradt vagyok, rossz kedvem van, az már önmagában egy nagyon fontos dolog. De hogy ettől még nem feltétlenül lesz jobb.
Persze.
Én ezért is óvasz, intek, tehát hogy nagyon sokszor úgy jelenik meg a mindfulness, a tudatos jelenlét, hogy úgy szokták, hogy legyél jelen, mert az így jó.
Mm-hmm.
És hogy amikor az ember feszült, ideges, fáradt, szomorú, haragos, szóval, hogy és jelen van, akkor mivel találkozik? Feszültséggel, szomorúsággal, meg a haraggal. Szóval, hogy ez annyira nem jó.
Uh-huh.
De. Tehát onnantól kezdve, hogy jelen vagyunk, és észreveszünk ezeket az érzéseket, meg tudatosítjuk ezeket az érzéseket, onnantól kezdve tulajdonképpen dönthetünk, hogy ezek határozzák-e meg a magatartásunkat, vagy pedig képesek vagyunk ezektől függetlenül azt tenni, ami számunkra fontos. Tehát, hogyha mondjuk én megengedem magamnak, hogy fáradtságot érezzek, akkor onnantól kezdve igazából dönthetek úgy, hogy pihenek. Miért nem döntök úgy, hogy pihenek? Azért, mert amikor úgy döntenék, hogy pihenek, akkor megérkezik az a gondolat, uh-huh. hogy hát akkor én lusta vagyok, hogy akkor ez nem elég jó, hogy cserbe hagyok másikat, jön a lelkiismeret, furtalás érzék. Szóval, hogy és mit csinálok? Elkezdek inkább csinálni valamit, de nem azért, mert ez ott számomra értékes, hanem azért csinálom, hogy a bennem lévő feszültséget, a lelkiismeret, furdalást igazából csökkentsem. És hogy, szóval, hogy az agyunk abszolút így működik, és hogy ez nem egy rossz működés, ez egy probléma megoldó működés. Ez a működés egyébként borzasztóan segített nekünk, mint emberiség,
uh-huh.
abban, hogy olyan környezetben éljünk, amilyenben élünk. Tehát, hogy amikor probléma volt az időjárás, mert fáztunk, akkor előbb-utóbb bementünk a barlangba, meg lett faház, kőház, manapság meg ilyen, beállítom a termosztáton, hogy hány fokot szeretnék. Tehát, hogy volt egy probléma, megoldottuk. Amikor, uh-huh. nem tudom, probléma, hogy nem tudom elvinni a gyerekeket óvodába, mert rossz a kocsim, akkor megoldom ezt a problémát, elviszem szervizbe, uh-huh. vagy lecserélem. Tehát zavar a probléma az, hogy nem látom az SMS-eimet, mert betört a telefonnak a kijelző, akkor lecserélem a telefonomat. Uh-huh. Szóval probléma, megoldom. Az a baj, hogy nagyon sokszor a belső világunkhoz is ugyanezzel a működéssel állunk hozzá. Tehát, hogyha van bennünk egy nehéz érzés, mondjuk a feszültség, lelkiismeret, furdalás érzés, akkor az agyunk, ez egy probléma, ez nem jó. És megpróbáljuk valamilyen úton módon ezt csökkenteni, elkerülni, elnyomni, és amikor lelkiismeret furdalást érzek a pihenés gondolata miatt, akkor inkább csinálok valamit. És hogy ez sokszor nem jó. Visszahallgassuk.
Nem jó lesz. És akkor mégis, hogyha ez tudatosul, már pedig abszolút jól leírtad, és nálam igen, ez szokott lenni, most például tanulom a pihenést. Tehát, hogy van, hogy ugye a kislányom két hetente hétvégén az édesapjával van, és akkor úgy megpróbáltam, most a legutóbbi vasárnapról szeretnék neked mesélni, hogy jó, akkor most tudatosan felsenyítottam a gépet, a mobilomat sem, rengeteget olvastam, elaludtam, tudod így, tudatosan, effektív, picit takarítottam, de az belefért, mert hogy így kikapcsolt. De már bennem volt az, hogy jó, akkor még meg kéne hallgatnom ezt, meg kéne hallgatnom azt a podcastot, jó, akkor még beidőzitek 10 levelet jövő hétre vonatkozólag, mert haladjunk a munkával. Szóval ez a görcsösség fókuszáltam, benne volt így az agyamba, uh-huh. hogy ez jó, vagy rossz, vagy úgy említetted, hogy valahol jó, és tényleg akkor ilyen nagyon produktívnak, nagyon hatékonynak érzem magam, de olyan nehéz így megállni, és akkor tudatosítani, hogy már pedig nem, most ez azért van, hogy föl tudjak töltődni.
Nagyon összetett a kérdés, uh-huh. tök jó, uh-huh. amit csináltál, ez a gratulálom. szerintem az, tehát, hogy én mindenképp, tehát, hogy ez a szakmai arcpolitikám, hogy egy döntés az vagy fontos, vagy könnyű.
Így van, ezt olvastam már sok helyen.
Hogyha úgy döntesz, hogy pihenni fogsz, akkor nyilván jön a lelkiismeret furdalás, hogy nem vagy elég hatékony, gyenge vagy, mi az, hogy neked pihenésre van szükség. Tehát az agyunk elkezd hozzánk vágni dolgokat. Ha viszont mit tudom, úgy döntünk, hogy inkább csináljuk tovább, akkor meg azért lesz lelkiismeret furdalásunk, hogy ha nem foglalkozom magammal, ezért meg fog betegedni, hát ezt így nem lehet csinálni. Tehát, hogy bármilyen döntést hozunk, az agyunk előbb-utóbb elővesz minket. Tehát, hogy, és ez azért fontos, ennek az egésznek a tudatosítása, annak, hogy egy döntés az vagy fontos, vagy könnyű, tehát, hogy nem tudunk olyan döntést hozni, ami csak jó. Tehát olyan döntéseket tudunk hozni, ami vagy fontosak, és ezáltal nehéz érzésekkel járnak együtt, vagy pedig könnyűek, de hogy akkor igazából uh-huh. az nem egy fontos döntés. Amikor magam mellett döntök, az mindig fontos. Uh-huh. Ergo mindig nehéz.
Uh-huh.
Tehát, és ez azért, ennek a tudatosítása szerintem iszonyatosan fontos, mert a legtöbbször az van, hogy hozunk értékalapú döntéseket, tehát hogy neked mondjuk érték a pihenés, és igen. ezért pihensz. De hogy nem úgy csapódik le benned ez a történet, hogy ó, basszus, hoztam egy értékalapú döntést, ez milyen szuper, hanem hogy fú, hát én még nem tudok elég jól pihenni, mert hogy feszült voltam, meg ideges voltam. Szóval, hogy, és ez az a, tehát, hogy nem tudunk tökéletesek lenni, nem tudunk úgy dönteni, hogy nincsenek nehéz érzések mellette. Tehát ugyanúgy munka magánélet. Tehát, hogyha úgy döntök, hogy most elmegyek a gyereknek a farsangi buliára, akkor lelkiismert furdalásom lesz, mert nem tökéletes a munkám, meg ott cserbe hagyom a kollégáimat. Ha meg nem megyek el, akkor meg lelkiismert furdalásom van, hogy szaranya vagy apa. Tehát, uh-huh. hogy döntök. És automatikusan általában úgy szoktunk dönteni, hogy azt csináljuk, ami kevésbé fáj, vagy kevésbé nehéz az adott pillanatban, nem pedig az értékeink mentén döntünk. Uh-huh. És ezért tök fontos, hogy amikor tudatosítjuk, hogy nekünk egy adott helyzetben mi a személyesen választott érték, tehát mondjuk az egészség, vagy a pihenés, vagy a feltöltődés. És ezért meghozzuk azt a döntést, hogy annak ellenére, hogy feszültséget élek meg, hogy nem nyúlok a telefonomhoz, annak ellenére nem nyúlok a telefonomhoz, mert ez egy érték. Vagy annak ellenére, hogy van egy lelkiismeret furdalás érzésem, mert még nem tökéletes a munkám, de elmentem a gyereknek a buliára, akkor tudatosítom, hogy érték alapján döntöttem így, és ennek az ára, hogy lelkiismeret furdalást élek meg. Vagy éppen ott maradtam a munkában, mert ez most nagyon fontos a cégemnek, és emiatt lekésem a családi vacsorát, és akkor lelkiismert furdalásom van, meg ez elkezd az agyam savazni azért, hogy lehetek ilyen szarszülő, akkor meg tudatosítom, hogy de most én érték alapon döntöttem így, mert ez fontos, és ennek az az ára, hogy itt vannak ezek a nehéz érzések, ezek a nehéz gondolatok. Tehát alapvetően ezek a nehéz érzések, ezek a nehéz gondolatok, ezek nagyon sokat segítenek abban, hogy problémákat tudjunk megoldani. Tehát, hogy amikor éhes vagyok, az probléma, eszem. Uh-huh. Tehát amikor szembe jött a kartfogú tigris, ez probléma, halálfélelmet, szorongást, feszültséget éltem meg, támadtam, vagy menekültem azért, hogy ezeket az érzéseket úgy megszereljem magamba, tehát megoldjam ezt a problémát. De amikor így állok hozzá a saját belső világomhoz, az nagyon sokszor nem segít. Ezek, amikor ilyen ördögi körbe kerülünk, és folyamatosan próbálunk olyan dolgokat csinálni, amitől nem érezzük rosszul magunkat, de hogy ez az, ami hosszú távon nem működik. Az egészség meg a teljesség felé akkor tudunk elindulni, hogyha tudatosítjuk, hogy vannak fontos döntések, amik nem könnyűek.
Mindig említed a teljesség felé. Ádám, ez mégis mit akar? Teljesség. Mert egy gyönyörű fogalom, igen. És az életünk boldogsága teljessége. De mégis hogyan lehetünk teljesek?
Több dimenzióban is lehetünk teljesek. Most egyfelől két dolog jut eszembe. Az egyik az, hogy így az érzelmeink megélésének a teljessége. Tehát, amiről beszéltünk, manapság nem szeretünk feszültnek lenni. Hát miért nem szeretünk feszültnek lenni? Azért nem szeretünk feszültnek lenni, mert az agyunk egy ilyen tök jó történetmesélő gép, és hogy képes, tehát mi vagyunk az egyetlen élőlény, ami képes arra, hogy így a gondolatainkat automatikusan kombinálja. Tehát, hogy például azt mondom, hogy töhötöm gyorsabb, mint ödön, uh-huh. meg azt mondom, hogy ödön gyorsabb, mint őrs. Uh-huh. Mondtam két rációt, akkor, és most megkérdezem, hogy ha töhötöm és az őrs versenyeznek, akkor mindenki meg tudja mondani, hogy töhötöm fog nyerni, mert ezt így kikombináltuk. Ez körülbelül ugyanolyan, mint amikor meghalljuk azt, hogy feszültségoldó gyógyszer, akkor abból az agyunk nagyon hamar összerakja, hogy csak mire is kell a gyógyszer? Hát a betegségre. Akkor ezek szerint a feszültség betegség. Feszült vagyok. Beteg vagyok. Ez uh-huh. nem normális. Tehát, hogy az, ami így körbevesz minket, az nagyon erősen áthatja azt, ahogyan gondolkodunk, és hogy ezek sokszor nem tudatosulnak. Tehát, uh-huh. hogy amikor feszültséget veszek észre magamban, akkor az nem normális, ez betegség. Elkezdek úgy működni, hogy ezt a feszültséget csökkentsem. És alapvetően, amikor tehát, hogy a teljesség fele, az azt jelenti, hogy képes vagyok megélni a feszültséget, képes vagyok megélni a dühöt, vagy a haragot, tehát, hogy megengedem magamnak, hogy ezek az érzések bennem legyenek. És ez azért is fontos, mert ezt valahogy úgy szoktam elképzelni, hogyha mindenki maga elé képzel egy ilyen ingát, szóval, hogy egy ingának van egy ilyen egyik oldala, meg egy másik oldal. És az inga az akkor megy, hogyha mind a kettő végpontot eléri. És itt a 21. században vagy azt próbáljuk, hogy így megállítjuk az ingát így a pozitív oldalon, tehát, hogy mi mindig boldogok akarunk lenni, de hogy szóval, hogy ilyen nincsen, mert hogy akkor így előbb-utóbb így leesik, vagy megpróbáljuk középen megállítani, és akkor nincsen inga. Tehát, hogy nem megy az inga. Ezt valahogy úgy kell elképzelni, hogy mint amikor valaki kiég. Tehát, hogy nekem mentőápolóként tökre megvan az, hogy egy idő után nem volt olyan, hogy valami így megrendítsen. Mert szóval, hogy így bármit jöhetett így, hát jó, ez van.
Uh-huh.
De hogy ugyanúgy észrevettem magamon, hogy már semmi nem érint meg. Tehát, hogy a pozitív dolgokat, tehát egy negatív semmi hatása nem volt rám, de hogy ugyanúgy nem tudtam megélni a pozitív dolgokat. És nagyon sokszor ez van bennünk, hogy megtanuljuk nem érezni a stresszt, megtanuljuk nem érezni a feszültséget, megtanuljuk nem érezni a haragot, aminek az az ára, hogy nem tudjuk érezni az örömöt, nem tudjuk érezni a boldogságot, nem tudjuk megérezni a hálát. Tehát, hogy ahhoz, hogy jól érezzük magunkat, nagyon fontos, hogy negatív érzéseket is meg kell tudnunk élni. Tehát ugyanúgy, ahogy nincs olyan, hogy csak belégzés, meg hogy csak összehúzódik a szívem. Tehát, hogy meg nincs olyan, hogy csak nappal, meg nincs olyan, hogy csak éjszaka, hál' Isten. Tehát, hogy, hogy ez így teljes. És ennek ellenére itt a 21. században tele vagyunk olyan kifejezéssel, tele stresszcsökkentő gyógyszer, szóval feszültségoldó gyógyszer, stresszbetegség. Tehát, hogy rengeteg olyan kifejezésünk van, ami tehát, hogy azt mondja, azt üzeni számunkra, hogy ezek az érzések rosszak, veszélyesek. És előbb-utóbb így szépen nem akarjuk őket megélni. Viszont ennek az lesz az eredménye, hogy a pozitív oldalon se fogjuk tudni úgy ezt megélni. Úgy is el lehet képzelni, mintha ez egy ilyen csap lenne, tehát, hogy, és úgy gondolunk rá, hogy van a jó érzés csap, meg a rossz érzés csap. És a rossz érzés csapot azt így próbáljuk elzárni, de igazából fő csap van, és amikor zárom el a rossz érzés csapot, akkor a jót is így elzárom vele együtt.
Ha valaki ilyen hasonló, nem megélt érzésekkel küzd, akkor pláne, hogy akkor ezt kiégésnek is nevezhetjük, akkor mi a teendő, Ádám?
Na, és akkor meg is érkeztünk a teljesség felé való haladás másik dimenziónak. Szerintem nagyon fontos az önismeret olyan szempontból, hogy az, amikor azokat a működéseket, vagy azokat a személyiségemnek azokat a részeit, amik nagyon fájdalmasak, vagy tehát, hogy úgy Jézusom, én így is tudok működni, meg ilyen gondolataim is van. Szóval, hogy ezek teljesen normálisak, ezek így hozzánk tartoznak, és onnantól kezdve, hogy rálátunk ezekre a működésekre, onnantól kezdve nem automatikusan fognak minket meghatározni. Uh-huh. De ezek mindig nagyon nehezek, tehát, hogy aki járt már önismereti csoportba, mint egy szupervízióra, tehát, hogy ez így mindig ilyen tök nehéz, hogy Jézusom, én így is tudok viselkedni, vagy van egy ilyen működésem. De onnantól kezdve, hogy ezeket tudatosítjuk, onnantól kezdve lehetőségünk van ezektől függetlenül is dönteni. És hogy szerintem abban nagyon sokat tud segíteni egy szakember, legyen ez coach, mentálhigiénés szakember, pszichológus, terapeuta, bárki, hogy segít, rálát ezekre a működésekre, egyfajta tükröt tartva, hogy mindenkinek vannak ilyen vakfoltjai, ugye a vakfolt az az, ahol a retinán kivép a látóideg, tehát őt nem látunk. És mindenkinek vannak ilyen vakfoltjai, amiknek a felfedésében vagy a rálátásban sokat segít igazából egy szakember. Tehát, hogy érdemes, azt gondolom, hogy segítő beszélgetésre járni, vagy segítő csoportba járni, mert ezáltal is így a teljesség felé tudunk menni. Tehát, hogy megismerjük magunkat, hogy a személyiségünknek egy teljesebb részére látunk el, ezért ügyesebben tudunk működni. Igen. Meg szerintem az is nagyon sokat segít, hogyha tudatosítjuk, hogy van egy olyan gondolatom miszerint, hogy ugye, és ez is így az agyunkkal kapcsolatos, tehát, hogy mi vagyunk az egyetlen a élőlény, aki tud ilyen verbális szabályokat követni, tehát hogy egy macska kétszer nem nyúl bele a konnektorba, de egyszer bele kell nyúlni ahhoz, hogy tudja, hogy az fáj.
Uh-huh.
Mi nekünk viszont elég annyit mondunk a gyereknek, hogy ne nyúlj bele, mert fájni fog. Tehát ugye a fájdalom szóval egyenértékűnek veszi a fájdalom érzést, ezért tudunk ilyen szabályokat követni. Na, de hogy ennek lesz az a következménye, hogy amióta beszélünk és gondolkodunk, tehát hogy ez körülbelül ilyen fél éves kor környékén történik meg úgy általában az embereknél, szóval azóta nem az van, hogy észrevettem, hogy van egy olyan gondolatom, mi szerint nem vagyok elég jó, hanem nem vagyok elég jó. Vagy nem azt szoktuk mondani, hogy észrevettem, hogy feszültség érzését érzem, feszült vagyok.
Uh-huh.
Tehát, hogy összeolvadunk a gondolatainkkal, és ezáltal a gondolatoknak nagy hatása van a magatartásunkra, ami egyébként gyerekként tök jó, de felnőttként meg sokszor nem. És amikor elkezdem tudatosítani, hogy ezek csak gondolatok, meg ezek csak érzések, akkor ezeknek az érzéseknek, meg ezeknek a gondolatoknak a magatartásomra gyakorolt hatása az csökken. Nem tudom, hogy érthető.
Minden, abszolút. Tehát csak, hogy azon kattogok még, miközben mesélsz erről, hogy azért, tehát számtalan olyan buddhista tanítás van, olyan spirituális gondolkodó filozófus, akik tulajdonképpen ezt mind megfogalmazták,
így van.
De hogy mégis most már annyi eszközünk, módszerünk, könyvek, önismereti tréningektől a kócsokon keresztül számtalan olyan eszköz van a kezünkbe, de Ádám, mégis egyre durvább, egyre jobban stresszesebbek vagyunk, egyre nehezebben tudjuk megélni a mindennapjainkat, az örömöt, a bánatot, hogy hogy lehet ez, mondd meg nekem, hogy itt van minden a kezünkben, elmondták már 1000 éve is. Abszolút. De mégis itt tartunk, ahol.
Egy döntés vagy fontos, vagy könnyű. Tehát, hogy megint evolúciós, tehát, hogy nekünk, mi ilyen kis, mint emberiség, milyen pici törzsekben tudunk gondolkozni. Tehát, hogy azért az evolúciós érésünknek a 99,8%-át azt ilyen, mit tudom, 20-25 fős, 30 fős törzsekben éltük. Plusz-minusz pár fő. Uh-huh. És hogy ilyen méretekben tudunk gondolkozni. Most ehhez képest egy ilyen globális világban élünk, és hogy mindenki az ismerősünk, tehát ugye önmagában ez nonsens, de hogy ezt csak azért mondom, mert hogy nagyon fontos volt, hogy ebben a törzsben mi benne maradjunk. Tehát hogy ezért van mindenkinek egy állandó olyan gondolat, hogy vajon elég jó vagyok-e, mit gondolnak a többiek. Mert amikor valaki nem volt normális, megszegte a szabályokat, megszegte a törzsnek a szabályait, és ezért kitagadták, na őt biztos, hogy felzabálták a farkasok, meg levadászta az idegen törzs. Tehát, hogy az agyunknak ez nagyon megmaradt, hogy úristen, csak a törzsből ne tagadjanak ki. És ezért van az, hogyha valami nem, tehát azt gondoljuk, hogy amit csinálunk, az nem normális, akkor feszültséget, szorongást, vagy halálfélelmet élünk meg. Uh-huh. Tehát tök evolúciós. Ebből jön a FOMO, ez a fear of missing out. Tehát, hogy amikor Jézusom, én nem veszek részt, hát mit fognak rólam gondolni? És akkor ahelyett, hogy fáradt vagyok, szeretnék pihenni, de jön ez a félelem, ez a feszültség, ugye feszültség az probléma, inkább elmegyek, mert ha elmegyek, ez csökkenti a feszültséget, de nem fogok pihenni. Tehát, hogy egy ilyen ördögi körben vagyunk benne, sajnos, amit így ez a 21. századi környezet, ez tovább erősít, és egyre nehezebb olyan döntéseket hozni, ami szembe megy a normálissal, és hogy mivel a normális, az itt a 21. században az, hogy pörgünk, sikeresek vagyunk, arról posztulunk, hogy mennyire boldogok vagyunk, ez egyre nehezíti. Azért mindenki tudja, hogy ez nem igaz, mindenki tudja, hogy nem tökéletes az élete az átlagembernek, meg sőt, minél feljebb van valaki, annál kevésbé tökéletes. De hogy nem posztolunk olyan képeket, amin itt szarul nézünk ki, mert hogy az nem normális. Uh-huh. Tehát, és ezért közösen tartjuk fent ezt az egész rendszert, amitől mindenki szenved.
Hm. Változna, ha posztolnánk szerinted, Ádám? Most őszintén, nem ezen múlik?
Valószínűleg nem ezen múlik, de hogy bármit, nem tudom, hogy annak van egyébként hogy mindig az a nagy kérdés, hogy érték alapon tudunk-e dönteni. Uh-huh. Tehát, hogy most miért, tehát, hogy azért töltök fel magamról egy olyan képet, amin így nagyon jól prosperálok annak ellenére, hogy így szarul érzem magam, hogy most ugye a belső feszültségemet oldjam, vagy azért, mert az most egyébként ott tényleg érték, tehát inkább innen közelítem meg. Mm-hmm. Tehát, hogy szerintem az nagyon fontos, hogy az onnan tudunk így elindulni, vagy úgy tudunk elindulni kifelé, azt gondolom, mint társadalom, hogy megpróbáljuk tudatosítani a saját személyesen választott értékeinket. Mm-hmm. Tehát, hogy nekem személy szerint mi a fontos. Tehát, hogy mi az az érték, amit én a magatartásommal szeretnék kifejezni. És minél többször próbálok ennek a mentén dönteni. És ez azért is nagyon nehéz, mert onnantól kezdve, hogy elkezdek értékalapon dönteni, ez sokak szemében nem lesz elég jó. Tehát, hogyha én most úgy döntök, hogy inkább pihenek, akkor az ismerőseim, akiknek nemet mondok, hát azt fogják mondani, hogy milyen önző vagyok. Uh-huh. Vagy hogyha elmegyek a gyereknek a buliára, akkor a munkatársaim azt fogják gondolni, hogy milyen izé vagyok, milyen trehány vagyok. Ha meg egyébként bennmaradok, akkor meg a többi szülő fogja azt gondolni, hogy micsoda munkamániás állat vagyok. Tehát, hogy nagyon fontos tudatosítani, hogy egyrészt saját magunknak se tudunk megfelelni, tehát, hogy nem tudunk olyan döntést hozni, amiért az agyunk ne venne elő, mert bárhogy döntünk, valami nem fog neki tetszeni, és nyilván az embereknek se tudunk megfelelni. Mindenkinek megpróbálunk, mert ez evolúciósan tök fontos volt, és ezért gondolom azt, hogy nagyon-nagyon fontos, lényeges kérdés az, hogy képesek legyünk együtt lenni nehéz érzésekkel. Tehát onnantól kezdve, hogy képes vagyok feszültnek lenni, és a feszültséggel együtt nyugodtan cselekedni, tehát hogy feszültséggel együtt úgy dönteni, hogy nem nyúlok hozzá a telefonhoz, vagy a feszültség érzés ellenére elmenni a gyerekért, mert ezzel tudunk szabaddá válni. Hmm. Csak hogy a szabadság az meg felelősséggel együtt, a felelősség az teher, tehát, szóval, hogy mindennek két oldala van.
Igen, én nagyon szeretem a Longevity-nek a Facebook oldalát. Itt a hallgatóknak mondom, hogy ugye te is ugye ebben tevékenykedsz, és mindig kitesztek egy-egy nagyon kellemes gondolatot, elgondolkodtató kérdést, idézetet, és ott volt egy olyan, és föl is írtam magamnak, hogy a belső szabadság hogyan fejleszthetjük ki. És hogy ha már ugye a szabadságról beszélgettünk, vagy meséltél most nekünk, hogy tulajdonképpen mit jelent a belső szabadság, Ádám?
Jaj, kösz, hogy említetted a mentális egészség hónapot. Én külön meg is köszönöm a kommunikációs vezetőnknek, a Rebekának, mert ez abszolút az ő érdeme.
Én nagyon-nagyon szeretem, és nagyon-nagyon-nagyon jó. És én mindenkinek szívből ajánlom, hogy lájkoljanak benneteket, mert hogy, illetve hát keressenek benneteket, mert borzasztóan nem is tudom, hiteles, önazonos, illetve nagyon-nagyon-nagyon sok értéket képviseltek.
Na, köszönjük.
Úgyhogy ez jó döntés volt, hogy ezt elindítottátok.
Na, köszönjük, hogy a kredit abszolút a Pozsonyi Rebekáé. Na, de hogy a belső szabadság. Alapvetően a belső szabadság, én mindig azt gondolom, hogy ez az, amikor egyrészt képes vagyok tudatosítani, hogy mit érzem, tehát hogy képes vagyok perspektívát váltani, és képes vagyok az éppen aktuális érzéseimtől függetlenül, vagy éppen azokkal együtt a személyesen választott értékeim szerint dönteni és cselekedni. Ez miért nehéz? Egyfelől azért nehéz, mert hogy az agyunk úgy működik, hogy sokszor a legnehezebb érzés a leghangosabb. Tehát, hogy amikor feszültek vagyunk, akkor szinte csak a feszültséget vesszük észre. Amikor van egy olyan gondolatunk, hogy nem tudjuk megcsinálni, meg nem fog sikerülni, meg nem vagyok elég jó, akkor semmi mást nem érzékelünk, csak ezt a gondolatot. Szóval tulajdonképpen kitölti így a látóterünket. És ennek megvolt az evolúció sokkal, tehát hogy amikor jött a kartvúg tigris, akkor nagyon fontos volt, hogy semmi más ne érezzek, csak halálfélelmet, mert ugye ez sarkalt arra, hogy vagy támadjak, vagy meneküljek. De amikor benne vagyok egy helyzetben, és mondjuk úgy akarok dönteni, hogy elmegyek a gyerekemért, vagy éppen maradok dolgozni, akkor csak ezt a feszültséget fogom érezni, és nem fog tudni jó döntést hozni. Ez körülbelül olyan, mint amikor az ember meglát egy házat, és csak Jézusom, de olcsó. Úristen, de olcsó. És akkor így az alapján veszed meg, hogy ilyen nagyon olcsó. És simán lehet, hogy rossz döntést hozol. És amikor az ember képes arra, hogy egy picit tágítsa a perspektívát, hogy oké, hogy jó, olcsó, de mi van még? És megnézed, hogy milyenek a szomszédok, milyen környezetben van, milyen anyagokból épült, akkor sokkal átgondoltabb döntést tudsz hozni. És ezt lehet gyakorolni. Tehát, hogy a legközelebb, ha valaki észreveszi magán, hogy nagyon feszült, nagyon ideges, akkor próbálj meg egy picit így tágítani a perspektívát azzal a kérdéssel, hogy mi van még? Szóval mi az, amit még érzékelek? És akkor veszem a levegőt, hozzáér a talpam a cipőhöz, nem tudom, nyom az órám, nem tudom, lüktet a szívem. Tehát, hogy tágítom ki a perspektívámat, és tudatosítom, hogy van bennem egy feszültségérzés, de hogy ez csak egy érzés. Tehát, hogy ez nem nagyobb nálam, nem nyom össze, nem, tehát, hogy nem kell csökkentenem ahhoz, hogy tudjak cselekedni. Tehát ez így bennem van. Ez az első lépés. A másik pedig annak a tudatosítása, hogy oké, ez egy érzés. Észrevettem, hogy feszültségérzését érzem. És hogy tudatosítani azt, hogy igazából, tehát hogy ez csak egy érzés, ez nem tud engem bántani, nem tud sehova vinni, tehát hogy ez így bennem van, jelez, és amikor én nyugtázom, hogy ez itt van, akkor tulajdonképpen megtehetem azt, tehát hogy képes vagyok arra, hogy szabadon cselekedjek. Tehát hogy én azt szoktam mondani, hogy a bátorság az végülis az nem egy érzés, hanem egy tett. Ugye ez azt jelenti, hogy amikor nehéz érzés, a félelem érzés ellenére megteszek valamit, amit szeretnék. Tehát ez egyfajta belső szabadság. Tehát, hogy amikor nehéz érzéseim vannak, a nehéz érzéseim ellenére, nem tudom, felülök a lóra. És hogy a belső szabadság az, amikor a lelkiismeret furdalásom ellenére úgy döntök, hogy még nem csak semmit, hogy a lelkiismeret furdalásom ellenére elmegyek a gyerekemért, ha az fontos. Vagy a lelkiismeret furdalásom ellenére ott maradok az irodában, ha az éppen akkor nagyon fontos. Tehát, hogy mindig az a nagy kérdés, hogy az éppen aktuális helyzetben mi az érték. És ezért én nem is nagyon szeretem ezeket a pozitív-negatív gondolat megkülönböztetést, mert nem ez a kérdés, hogy egy gondolat pozitív vagy negatív. Mindig az a nagy kérdés, hogy az adott gondolat az éppen segít, vagy nem segít nekem érték alapon dönteni. Tehát, hogy van egy olyan gondolatom, hogy nem vagyok rá képes, akkor ezt általában azt szoktuk mondani, hogy ez egy negatív gondolat. Ugye? Ez egy önbizalom hiányos gondolat, nem vagyok rá képes. És hogy, szóval, hogy orvostallgatóként az ember sok mindent kipróbál, és hogy nekem volt ilyen, hogy egy 8. emeleti panel lakásban mindenféle alkohol után, de azon gondolkoztam, hogy vajon képes vagyok-e repülni. És akkor jött a gondolat, hogy nem vagyok rá képes. És ott ez a gondolat megmentette az életemet. Ugyanez a gondolat jön akkor, amikor felkérnek egy előadásra, vagy nem tudom, bármire, és hogy nem vagyok rá képes. És itt ez a gondolat nem segít. Tehát, hogy nyugtázom, hogy itt van, az anya megpróbálja megint bedobni ezt a gondolatot, hogy nem vagy rá képes. Egyszer már működött, megmentette az életemet, azt gondolja, hogy most megint bedobja. Most ebben a helyzetben nem segít. Tudatosítom, hogy jó, itt van ez a gondolat, de ettől én még el tudom fogadni ezt a felkérést. Tehát, hogy, és ezért is nagyon nehezek, meg szóval szerintem nem segítenek sokat ezek a kifejezések, hogy ne is gondolj rá. Ne gondolj rá, mert bevonzod.
Ne stresszelj.
Ne stresszelj.
Igen.
Vagy mi a, engedd el.
Engedd el, igen.
Az elengedés is. Nem tudjuk elengedni a dolgokat. Szóval nem tudunk tudni valamit, nem tudjuk nem tudni azt, amit tudunk. Tehát, hogy az elengedés az nem akarat kérdése. A megengedés, az viszont igen.
Mert hogy megengedem magamnak, hogy igen, most stresszeljek, mondjuk.
Megengedem magamnak a feszültség érzését. Feszült vagyok, de ezzel a feszültség érzéssel együtt én még tudok úgy dönteni, hogy ezt csinálom. Tehát, hogy nem olvadok össze a feszültséggel, nem a feszültség fogja meghatározni a magatartásomat. Tehát, hogy maga a feszültség nem változik, csak ahogyan én viszonyulok hozzá.
Értem.
Tehát, hogy meg tudom változtatni, hogy a funkcióját ennek az érzésnek. Tehát normális esetben az a funkciója a feszültségnek, hogy feszülten kezdek el cselekedni. Vagy megpróbálom valamilyen úton, módon ezt a feszültséget csökkenteni. Tehát, hogy feszült leszek, és akkor elszívok egy cigit, vagy kiabálok, vagy nem tudom, elkezdek kapkodni. Tehát, hogy ez is lehet a feszültségnek a
persze,
funkciója.
Abszolom.
Meg az is lehet, hogy bejön a feszültség, nyugtázom, hogy feszült vagyok, és csinálom tovább, ahogy eddig.
Ez egy hosszú gyakorlási folyamat, nem?
Ez fejleszthető. Abszolút. Ez a pszichológiai rugalmasság. Tehát, hogy ezek olyan ki. Tehát mindaz az információgyűjtő működés, hogy érzékelés, mindez a nyitottság, mind az értékalapú döntések mentén való cselekvés, ez fejleszthető. És ez tök jó.
Nagyon. Olvastam még az oldalatokon, nagy rajongótok vagyok, hogy legközelebb, ha valami jót tapasztalsz, akkor lassíts. Ez annyira tetszett, Ádám, tehát, hogy ez annyira jó, és hogy ezzel például borzasztóan sokat tudunk az előző gondolatmenetedre rácsatlakozva ugye gyakorolni, hogyha érezzük azt a örömteli pillanatot, vagy gondolatot, vagy érzést, vagy bármi szituációt, akkor egy kicsit úgy megállunk, levegő után nem kapkodva, megéljük? Ez azt jelenti ez a gondolat?
Ez igen. Tehát, hogy ez több mindenből táplálkozik ez a gondolat. Az egyik az, hogy amikor akár hallgatókat, akár felsővezetőket tanítok ilyen pszichológiai rugalmaságra, akkor mindig van házi, hogy gyakoroljanak, tehát hogy figyeljék meg, hogy éppen mi van bennük. És akkor sokszor van ez, hogy hát most olyan jól voltam, ez ilyen laza hét volt, úgyhogy nem gyakoroltam. És mindig azt szoktam kérdezni, hogy de hogy ha így valami jó, akkor miért nem jó egy kicsit úgy megfigyelni, hogy így jó. Másrészt meg a pozitív pszichológiának van egy ilyen része, vagy tudományterület, ez az úgynevezett ilyen savoring, vagy ilyen ízlelgetés, hogy hogyan tudom ezeket a pozitív érzéseket minél inkább átélni. Ez onnan jön, hogy van a coping, ez arról szól így a klasszikus pszichológiában, hogy hogyan tudok a nehéz érzésekhez alkalmazkodni, hogyan tudok velük megküzdeni, mondjuk a megküzdésről nem szeretem, mert hogy nem megküzdeni kell velük, hanem megfigyelni, de hogy ez a coping, és akkor erre válaszolt a pozitív pszichológia, hogy ne csak már a rossz érzésekkel foglalkozunk, tanuljuk meg a jó érzéseket is megélni. És a lassítás az ilyen nagyon fontos, hogy amikor éppen jól érzem magam, akkor egy picit így hagyom, hogy ezek a jó érzések bennem legyenek. Nyilván egyébként ez tök nehéz, meg nagyon becsapós tud lenni, mert amikor észreveszem, hogy végre, nem tudom, hálát érzek, és elkezdek lassítani, de körülöttem mindenki rohan, meg még rohadt sok határidő van, amit be kell tartanom, akkor nyilván a lassítás miatt feszültséget is meg fogok élni.
Bizony.
És igen. Akkor úristen, rosszul csinálom, meg a... Na, szóval, hogy ez nehéz ügy. Tehát, hogy érdemes mindig tudatosítani, hogy a jó érzések mellett mindig vannak rossz érzések is. Tehát ugyanúgy, hogy egy 2 forintosnak is mindig van két oldala. És ha félbevágom a 2 forintost, mert csak az egyik oldalát akarom, akkor az új 2 forintosnak is mind a kettőnek 2 oldala van.
És mi a pszichológiai folyamata? Rendben mondjuk tudatosítom és lelassítom akár a negatív, akár a pozitív érzést, és ha ezt minél többször gyakorlom és csinálom, tehát a házi feladatra visszatérve ezt ugye feladod, akkor utána hosszú-hosszú-hosszú időn keresztül csinálom, gyakorlom, egy idő után már magától fog érkezni?
És ez nem is pszichológia, hanem biológia tulajdonképpen, mert hogy segítségül hívhatjuk a neuroplaszticitást, igen, meg a neurogenezist. Ugye, amikor én jártam gimibe, akkor még az volt a tudományos mondás, hogy megszületünk, mint a 6 milliárd agysejtel, és hogy ezek csak így pusztulnak. És hogyha belefejelünk egy focilabdába, akkor gyorsabban pusztul, ha megiszunk egy pohár sört, akkor még gyorsabban pusztulnak az agysejtek. Előbb-utóbb kevés lesz, elbutulunk, aztán meghalunk. Na de. Kiderült, hogy minden nap termelődnek új idegsejtek, és ez felelős az agy neuroplaszt, vagy az agy alkalmazkodó képességét, ugye ez a neuroplaszticitás, ezek az újonnan születő idegsejteket, vagy a folyamatot, hogy az újonnan születő idegsejtek megjelennek, ez meg a neurogenezis. Tehát ez azt jelenti, hogy minden nap tanítunk valamit az agyunknak. Ez egyfelől egy tök jó lehetőség, másfelől egy felelősség is, mert hogy minden nap tanítok valamit az agyamnak, nem mindegy, hogy mit csinálok. Tehát, hogyha ugyanazt csinálom, mint mindig, akkor egyre jobban fogok stresszelni, egyre hamarabb felkapom a vizet, egyre ügyesebb leszek a katasztrofizálásba, és a többi, és a többi. Tehát, hogy az újonnan születő idegsejteket a már meglévő rendszerbe rakom bele. Uh-huh. Viszont, ha elkezdek változni, elkezdek gyakorolni perspektívaváltást, nehéz érzésekkel való együttlétet, szóval, hogy elkezdem ezeket a dolgokat beépíteni a mindennapjaimba, akkor ezeket az újonnan születő idegsejteket ilyen új neuronális körökbe kapcsolom be, de amikor nem gyakorlok, akkor a régit építem, mert az épül automatikusan. És nyilván van egy olyan inflexiós pont, ahol már előbb-utóbb automatikusan a régi fog, vagy automatikusan az új fog épülni, igen. De hogy az sokára van. Tehát, hogy ezért fontos a gyakorlás.
Tulajdonképpen ugye a szokásaink is ebből fakadnak. Tehát, hogy ugye igaz ez a mondás, vagy ugye nagy tudományos könyvekben olvastam, hogy ugye 21 nap kell ahhoz, hogy valamit megszokjunk.
Gőzöm sincs.
Mondom, hogy rákérdezek, mert ugye az is mind ugye erre alapszik.
Nem tudom.
Említetted ezt a kontextuális viselkedéstudományt. No. Mit is jelent ez?
A kontextuális viselkedéstudomány az alapvetően a pszichológiának egy viszonylag új ága, és alapvetően a pszichológiai rugalmasság fejlesztésével foglalkozik, tehát és azért kontextuális, mert alapvetően a kontextust próbálja megváltoztatni, tehát hogy a kontextuális viselkedéstudomány soha nem az érzéseket vagy a gondolatokat akarja megváltoztatni, hanem azt, hogy hogyan viszonyulunk ezekhez. Uh-huh. Tehát, hogy tulajdonképpen ugye a megengedésen és az elfogadáson alapulnak ezek az eljárások, vagy ezek a terápiás, vagy tréningformák, amikkel én magam is dolgozom.
A saját cégetek is, ugye ez a Longevity, ha jól mondom, ő ugye ezzel is foglalkozik, illetve több ugye nagy vállalatnak, multinak vannak ilyen tréningek, pszichológiai rugalmasság, jól emlékszem,
hogy
erről meséltél.
Hogy a magatartás, a változtatás, az pszichológiai rugalmasság nélkül az nem nagyon működik. Tehát most képzeljük el, hogy éljük a mindennapi életünket, tök stresszesek vagyunk, meg feszültek vagyunk, megbetegszünk, mert ugye nem nincs időnk lassítani, mert hogyha feszültek vagyunk, mint az állat, mert így se vagyunk kész a munkával, szeretnénk lassítani, a lassítás miatt még feszültebbek leszünk, igen. Akkor anyád szok, inkább nem is akarok lassítani, de előbb-utóbb, ugye hát így, nem tudom, az ember így kiég, ugyanúgy, mint hogy van egy zseblámpám, az tök menő, valameddig világít, csak aztán így kiég. Uh-huh. És hogy hát ez történik a kis lelkünkkel, meg a testünkkel is. Na most megbetegszünk, elmegyünk az orvoshoz, aki azt mondja, hogy akkor változtassunk, meg nem tudom, mi kerüljük a stresszt. Nagyon jó tanács.
Okay,
de hogy, és akkor itt jön a probléma, hogy csináltam eddig valamit, legalább ebben volt egy biztonságom, de most akkor meg kéne változni. Tehát, hogy valami újat csinálni. Az új, az mindig bizonytalan. A bizonytalan, az mindig kontrollvesztés, tehát egy feszültséget fog generálni. Jézusom, itt van ez a feszültség, ettől lettem. Hát inkább csinálom azt, amit eddig csináltam, az legalább kevesebb feszültséggel járt. Tehát, hogy nagyon könnyen visszamegyünk a régire, mert hogy az új, az mindig bizonytalan, a bizonytalan, az mindig feszültséggel jár, meg szorongással. Tehát, hogy amikor változtatni szeretnénk, akkor nagyon fontos, hogy hogyan tudunk együtt lenni nehéz érzésekkel, nehéz gondolatokkal. Tehát, hogy alapvetően az életmódváltás pszichológiai rugalmasság nélkül nem nagyon képzelhető el. Tehát ezért dolgozunk ezekkel a módszerekkel, mert hogy enélkül nem nagyon tudunk így változtatni. Viszont pont nagyon sokat is segít a változásban, mert hogy az életmódváltoztatásnak egy kulcs tényezője, legalábbis ahogyan mi dolgozunk, az, hogy mi az érték ebben. Tehát, hogy neked miért fontos, hogy odafigyelj az egészségedre. Tehát, hogy ezzel milyen olyan értéket tudsz az életedben megvalósítani, ami számodra fontos, mint a család, egészség, tehát, hogy bármi lehet, mert hogy onnantól kezdve az ember ügyesebben tud ezekért tenni.
És működik?
De igen.
Ilyenkor szóval, megtanítjátok?
De nyilván nem mindenkinél, tehát hogy alapvetően a változtatás, tehát hogy aki komolyan gondolja és jár az alkalmakra és szeretne változni, annak nagyon tudunk sokat, vagy nagyon sokat tudunk segíteni.
De Ádám, ilyenkor módszereket, eszközöket, praktikákat adtok, de, ugye?
Abszolút. Tehát hogy nagyon fontos része az edukáció, tehát hogy a képzéseinknek a nagyon nagy része az edukáció, tehát hogy információt adunk át, azért, mert hogy enélkül nem működik. most képzelj be, tehát hogy mindig azt szoktam mondani, hogy az életmódváltoztatás azért is nagyon nehéz, és egyébként ebből a lelki egészség is beletartozik, tehát hogy meg a testi egészség is, hogyha most így az egészségünket, meg az élethosszunkat nézzük, akkor azért, hogy meg három nagyon fontos tényezője van, van az állam. Ugye az államnak az a fontos, hogy amíg dolgozol, addig legyél makk egészséges, viszont az igazán jó állampolgár a munkahelyi búcsúpartia után szívrohamot kap és meghal. Mert hogy akkor nem kell utána gyógyszerártámogatást fizetni, meg TB-t, meg nyugdíjat, meg nem tudom. Tehát, hogy az államnak az a fontos, hogy amíg dolgozol, addig nagyon egészséges legyél, de aztán így hello. Aztán van a piac. A piacnak igazából az a fontos, hogy minél tovább élj. Az, hogy milyen egészségben teszed, az tök mindegy. Tehát, hogy fogyasz. Mm-hmm. Tehát, hogy nyilván éppen milyen cég vagy, azt szeretnéd, hogy azt legyen. De hogy a piacot nem érdekli az életminőséged, az érdekel, hogy nagyon sokáig élj, és hogy sok mindent fogyasz. És te vagy az egyetlen ebben a tényezőben, akinek fontos, hogy a lehető legtovább élj, a lehető legegészségesebben. És ezért van az, hogy az életmódváltoztatás, meg az életmódváltás, az mindig egy ilyen állandó széllel szembepisilés, mert hogy általában nem feltétlenül azokat az információkat találod meg az interneten, amik tényleg hasznosak, hanem azok, amikről valaki azt gondolja, hogy az neked jó.
Igen.
És hogy ezért mi nagyon sokat segítünk abban, hogy hogyan lehet kritikusan hozzáállni kutatásokhoz, hogyan lehet kritikus gondolkodással információt gyűjteni, hogy akkor minek milyen tudományos bizonyítékai vannak a tudományos bizonyítékai. Tehát szóval, hogy nagyon sokat segítünk abban, hogy az ember saját maga el tudjon navigálni ebben a világban, és tényleg el tudja dönteni, hogy ez neki tényleg jó, ez tényleg segít neki, vagy csak el akarnak adni számára valamit.
Több alkalom? Egy-egy ilyen tréning?
14 hét.
14 héten keresztül edukáljátok a munkavállalókat.
Tehát, és ennek van mindig egy pszichológia rugalmasság fejlesztő folyamattal kezdünk, mert hogy a változás az fontos, nehéz, és akkor utána szoktunk így a testi egészségről beszélni, táplálkozásról, mozgásról, alvásról, addikciókra. Tehát, hogy így egy amerikai program mentén dolgozunk, de hogy ez egy hosszú folyamat. Hmm. Én nem nagyon hiszek másban, csak folyamatokban. Tehát, hogy így...
Te is alkalmazod?
Igyekszem. Aztán ott van, amikor nem sikerül. Aztán nyugtázom, hogy van egy olyan gondolatom, hogy sarlatán vagyok. Ezzel már egész ügyesen együtt tudok lenni.
És mi a jövő, mi a vízió, Ádám? Merre szeretnétek így akár a cégen belül, vagy akár így személy szerint menni, tovább haladni?
Én nagyon elégedett vagyok azzal, amit most csinálok. Tehát, hogy én ezt csinálnám, szóval, hogy én jó vagyok. Nyilván szeretnénk minél több emberhez eljutni. Nagyon szerencsésnek gondolom magunkat, meg magamat is, mert hogy nagyon sok fiatal pszichológussal, orvost hallgatóval van szerencsénk együtt dolgozni, és ők nagyon szeretnek minket, és ezúton is üdvözlöm őket, hogyha hallgatják ezt a podcastot. A Longevity projekt az nagyon, egy nagyon jó brand a fiatal szakemberek számára, és ezért velük sokat tudunk együtt dolgozni, és én alapvetően azt szeretném, hogy minél többen képződjenek nálunk, és minél többen tudjanak ilyen szemléletben betegekkel, emberekkel dolgozni. Tehát én azt gondolom, hogy valahol ez a jövő, és én ebben bízom, hogy előbb-utóbb ez lesz az általános, hogy nem azt nézzük, hogy megszereljünk problémákat, egy magas vérnyomást, vagy egy fejfájást, hanem hogy azt nézzük meg, hogy akkor itt ez hogyan lehet az embert egészben, szokásaival, lelkével, testével együtt ügyesebben segíteni a teljesség felé.
Tiszta szívből kívánom, Ádám, és én is ezért jöttem el hozzá, hogy minél több emberhez eljussatok, és köszönöm szépen a beszélgetést.
Részemről a szerencse.
További minden szépet és jót nektek. Köszönöm.
Köszi.
A Lélek Koffein adásait támogatta a MAC Cosmetics. www.maccosmetics.hu. Köszönjük szépen, hogy minket hallgattatok. Ha tetszett az epizód, a többi részt megtaláljátok a lélekkoffein.hu per podcast oldalán, vagy iratkozzatok fel a Lélek Koffein csatornájára az Apple Podcasten, a Spotify-on, vagy a kedvenc podcast alkalmazásatokban.
Tedd fel kérdéseidet Krisztának. Te kivel készítenél interjút? Kinek az életútja érdekel? Ki a legnagyobb példaképed? Kivel ülnél egy kávézás erejéig? Ki az, akinek számít a véleménye? Írj nekünk a podcast@lelekkoffein.hu-ra, és mi felkeressük és lelkizünk egy picit a kedvenceiddel. Lélek Koffein. Egy korty pozitív energia. Minden nap.
A szenzációs csapatomnak pedig köszönöm szépen, hogy segítettetek a Lélek Koffein podcastet létrehozni. Köszönettel tartozom Ler Gábornak, Runyai Gábornak, File Csabinak és Szabó Bálintnak. Várlak benneteket legközelebb is!
Hallgassátok a Lélek Koffein 2 hét múlva is! Puszi, sziasztok!